imádkozzunk. Dicsőítünk, magasztalunk és áldunk Jézus Krisztus, mi királyunk, fogad hódolatunk, dicsőítésünk és imádatunk, mindazért, amit tettél nagy héten, és különösen is azért, amit tettél értünk nagy pénteken. Köszönjük, hogy vállaltad a passió útját, hogy végigjártad azt a rettenetes szenvedés útját, mindvégig figyelve az Atyára, és figyelve ránk, akiért, akikért tetted. Úr Jézus Krisztus, itt vagyunk, ma is előtted vagyunk. Jöttünk hangok, zajok, történések sokasságából. Érkeztünk úgy, ahogyan csak te tudod, hogy pontosan miként. Te látod értelmünk és szívünk állapotát. Te tudsz rólunk mindent egészen. Köszönjük, hogy ide vezettél minket. Köszönjük, hogy hallhatjuk azt, amiről ma beszélgetni szeretnél velünk. Olyan jó, hogy tudhatjuk, hogy az életünkben semmi sem történik véletlenül. Mindennek van célja. A te világodban mindennek van rendelt ideje. Ennek a napnak is. Urunk, add, hogy a te igéd most se szóljon hiába. Könyörgünk ehhez, hogy adja szívünkbe csendet, adja szívünkbe érzékenységet. Könyörülj meg rajtunk, hogy a szó ne csak a fülünkig jusson, oly sok minden keményíti a mi szívünket, de hisszük, hogy a te igéd igazság, és abban erő lakozik, és meg tudja tenni, hogy kemény szívünket fölszántja, hogy az igének ne csak hallgatói, de befogadóivá lehessünk. Úr Jézus, ha kedves előtted, te magad gyere el közénk ide, és tedd meg ezt. Csodálatos beszéded, csodálatos igéd és lelked által. Hívunk, várunk, győztes, nagyheti királyunk, légy itt velünk ma is. Amen. Szeretett testvéreim, az igét folytatólagosan olvasom, ameddig tegnap jutottunk a passió történetében, János evangélium a 18. részének a végéig, innen fogom olvasni tehát az igét a 38. verstől kezdődően, a 19. rész első 11 versével záródó ige szakaszig. Pilátus így szólt hozzá, tudnilik Jézushoz, mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén. Akarjátok-e, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek. Ne ezt, hanem Barabást. Ez a Barabás pedig rabló volt. Akkor Pilátus elvitte Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak a fejére tették, és bíbor ruhát adtak rá. Odajárultak hozzá, és ezt mondták, üdvözlégy zsidók királya, és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk. Íme kihozom őt nektek, tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk, íme az ember. Amint meglátták Jézust, a főpapok és a szolgák így kiáltoztak, feszítsd meg, feszítsd meg. Pilátus pedig ezt mondta nekik, vegyétek át ti és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki, nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg, ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust: honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá: nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt: semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Idei évi bűnbánati sorozatunkon a református bibliaolvasó kalauz szerinti igéket követjük. Idén tehát János evangéliuma passió történetére figyelünk estéről estére. Tudjuk, hogy Júdás árulást követően nagycsütörtökön éjjel fogták el Jézust. Először Annás, a korábbi főpap, majd Kajafás, az aktuális főpap hallgatta ki Jézust, úgy tudjuk, hogy még éjszaka. De halálos ítéletet jól tudták a főpapok, az aktuális is, és a nagy tekintélyű korábbi is, hogy csak a római helytartó jelölhetett ki, ő szabhatott ki, és hajthatta végre. Ezért átküldték Jézust Pilátushoz. Tegnapi igénkben arról hallottunk, hogy Pilátus megkezdi a pert, az Úr Jézus kihallgatását. És minél több időt tölt el Jézus és a vádlók között Pilátus, egyre inkább erősödik benne az az érzés és felismerés, hogy akit Annás és Kajafás ide küldött hozzá, ártatlan. Nem követett el semmi bűnt. Máté evangéliuma azt is megjegyzi, hogy Pilátus tudta, hogy irítségből adták őt a kezére. A főpapok ugyanis, az írástudók, mondhatom így, hogy a zsidó elit, a vezető réteg irigy volt Jézusra. Irigy volt Jézus sikereire. Irigy volt arra, hogy úgy tudott tanítani, hogy az emberek nagy számban követték őt. Féltékenyek voltak sikerére, hírnevére, és Pilátus ezt tudja. Történik még valami érdekes, ezt Máté jegyzi le, miközben ül Pilátus a bírálói székébe, ott a törvényházba, egyszer csak megjelenik valaki, és valamit a fülébe súg. Míg ott ült az ítélő székébe, a felesége üzenetet küldött neki: ne legyen közöd annak az embernek a dolgához. Az éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta. Pilátus különös jelzéseket kap, különös gondolatok érik el. Ez a per nem olyan, mint általában az ő ügyei szoktak lenni, de a vádlott abban a legkülönösebb, ahogyan jelen van. Ugyanis ez a vádlott minden más vádlottal szemben nem védekezik. Nem terel, nem mentegetőzik, nem próbálja meg átterelni a vádat másra, nem vádol másokat. Pilátus fölismeri, hogy ez a Jézus, akit ide küldtek hozzá, ez nem bűnös ember. Kimegy a törvényházból, a vádlók és az összes sereglet nép előtt megáll, és ki is mondja nyíltan: én nem találok benne semmiféle bűnt. És ettől kezdve Pilátus több módon is megpróbálja elérni azt, hogy Jézus szabadon lehessen engedni. Az első próbálkozása, hogy alkut kínál a zsidó elit számára. Hát, ha rááll ez az elit, aki a kezébe adta Jézust, hogy megölje, egy alkura. Azt mondja Pilátus: ne firtassuk a vádlottnak a bűnös kérdéskörét. Ne firtassuk, hogy ez a Jézus bűnöse vagy nem, hanem a pászka ünnep okán, amikor szokás volt egy embert elengedni, engedjük szabadon ezt a Jézust. Nézzétek, én vagyok Róma törvényes képviselője. Mindenki előtt kiálltam és kijelentettem, hogy az ember ügyét megvizsgáltam és ártatlan. Nektek is jobb, mint vádlók, ha nem szégyenültök meg a nép előtt, hogy Róma helytartója a bíró kijelenti azt, hogy a vádotok igaztalan. Hagyjuk ezt a bűnös kérdést. Figyeljetek csak, itt az ünnep. Tudjátok, mi a szokás. Elengedjük Jézust, és nincs ügy. Az én lelkiismeretem is tiszta, mert már tudom, hogy bűntelen. És ti pedig engedjétek el ezt az ártatlan. Ti is tudjátok, hogy bűntelen. Az alkú készen áll. Hiszen kellemetlen volna nektek a nagy tanács tekintélyére nézve is, hogy a helytartó hamisnak találta a vádjaitokat, és felmentette a foglyot. Ne firtassuk ezt a bűnösség kérdését. Ne is mondjuk ki Jézust ártatlannak. Az sem lenne bölcs, sőt, hallgatólagosan ismerjük el, hogy ez a Jézus bűnös, hiszen egy másik bűnös majd Barabás keresztre feszítjük helyette. Okos Pilátus. Igazi okos politikus és jogász. Találjunk egy köztes utat. Engedjük szabadon. Az ünnepre tekintettel egyszerűen kegyelembe részesítem Jézust. Elfogadjátok az alkut? Nem fogadják el. A zsidó elit elutasítja Pilátus okosnak tűnő útját, hogy megmentse Jézust. A fellázított nép nem Jézus, hanem Barabás szabadon bocsájtását választja. A bűntelen király helyett a rablógyilkost választják, és mielőtt tovább megyünk a kihallgatás történésén, azért ezen egy kicsit gondolkozzunk el. Ott a zsidó elit és a fellázított nép előtt két ember. Valaki, akiről a többség tudja, hogy ártatlan. És ott van valaki, akiről mindenki tudja, hogy zendülésél, rabló gyilkosságért elítélték. Tudjuk más evangéliumokból is. Akkor választhatok. És a nép azt mondja, Barabás éljen, ez a Jézus, ez a názáreti király, ezt meg halljon meg. Barabás vagy Jézus, dönts. Döntsetek. Kit választanak ott? Kit engedtetnek szabadon a helytartóval, és kinek adnak amnestiát? Nem mindegy, mert Barabás és Jézus két egymással tökéletesen ellentétes világot képviselnek. Barabás olyan ember, aki a maga kezébe veszi az ügyek intézését. Jézus az atya kezére bízza magát. Barabás a seregére néz, és nekik parancsol. Jézus egész életében az atyára néz, és neki enged. Barabás olyan ember, aki odaüt és visszaüt, Jézus pedig olyan embernek látjuk, akit megütik, és nem üt vissza. A barabások felemelik kezüket és kardjukat, az ellenségbe döfik. Jézus is felemeli a kezét, és haldokolva is az ellenségeért imádkozik. Atyám, bocsáss meg, nekik nem tudják, hogy mit cselekszenek. Barabás azért jön, hogy neki szolgáljanak, s ő uralkodjon. Jézus azért jött, hogy ő szolgáljon, és adja az életét váltságul sokakért. Ahol Barabás megjelenik, ott rendszeresen csak idő kérdése, és emberek fognak meghalni. Ahol Jézus jelenik meg, ott ő belehal a bűnbe, hogy mások élhessenek általa. Ez két világ. Ez két különböző világ. Választhatok, s a nép választ. Jézusra halál, Barabás éljen. Mennyit szenvedett már a világ a barabások miatt, és akkor sokaság mégis újra és újra Barabást választja. Nekünk melyik a követendő példa? Merem akkor is Jézust választani, ha Barabás a népszerűbb, azt mondja az ige, boldog ember, aki benne bízik Jézusban. Azonban nagypénteken a tömeg Barabást választja. Izraelnek Barabás kell. Ugyanakkor Pilátus lelke nyugtalan. Tudja, hogy az ügy, a per nem az szerint megy, mint amerre ő szerette volna vinni. Mint a római jog és törvény képviselője tudta, ha kimondja a halálos ítéletet, vét a valóság, az igazsággal szemben, az igazság ellen. Ezért újabb megoldást keres arra, hogy hogyan lehetne mégis ezt a Jézust, akiről tudom, hogy ártatlan, valamiképpen szabadon engedni. Ha így nem ment, az alkut elutasították, találjunk más utat. Azt olvassuk itt a következő igeversekben olyan tömören, hogy Jézust megostorozták. Ez fog következni. Jön a per egy következő része, a kínzatás. A rómaiak mielőtt halálra adták az elítélteket, rendszerint megostoroztatták őket. A sorrend mindig az volt. Először kimondta a bíró a halálos ítéletet, azután elvitték megostorozni az elítéltet. Ugyanis ez egy véres, kegyetlen kínzás volt. A rómaiak ólommal és csontokkal tüzdelték tele a viziló bőrből készült korbácsokat. Ezeket használták. Ezek felsebezték és rettenetesen roncsolták a szöveteket. Korabeli följegyzések szerint sok elítélt nem élte már meg a keresztre feszítést, elvérzett, meghalt, mire oda jutott. Aki látta a Passió című filmet, ezt a jelenetet, ez biztos velem együtt őrzi a megostoroztatást. Elfelejthetetlen. Máténál és Márknál a szokott római rend, mármint az evangéliumokban a szokott római rend az ostorozás, a halálos ítélet kimondása után történik. János evangéliumában, ha figyeltetek, még nem hangzik el a halálos ítélet Jézusra, amikor már Pilátus elrendeli a korbácsoltatást. De vajon miért? Pilátus úgy gondolta, hogy ez egyfajta mellékbüntetés lesz. Egy fenyítés arra nézvést, hogy a továbbiakban eszébe ne jusson ennek a lázadónak, királynak mondania magát, és Róma ellen lázítani és lázadni. Pilátus kegyetlenül megostoroztatja Jézust, mint egy javító célzatú korbácsolásnak veti alá, hogy így elkerülhesse a halálos ítélet kimondását. A lemeztelenített, megalázott Jézus testén szörnyű sebeket ejt a korbács. Pilátus abban bízik, hogy az a vérszomjas nép talán elég tételt kap arra, látva a vérző összevert Krisztust majd nem soká, hogy a vérszomját kielégítse, és azt mondják, hogy megszántuk, menjen. Most erre appellál ez az okos bíró. Hát, ha így elengedheti majd. És a kínzás folytatódik a lelki megaláztatásokkal. A korbácsolást a katonák gúnyolódása követte. A légionáriusok megvetésük jeleként egy trónra lépési jelenetet játszatnak el, és játszanak el Jézussal. Egy korabeli trónra lépési játékot, passió játékot játszatnak el Jézussal, paródiát. Ezzel mindegy, el is akarják rettenteni minden esetleges következő másik mesiás király fellépését is. Ennek a trónra lépési paródiának három eleme volt, három jelenete volt. A királyi ruhába öltöztetés, a király üdvözlése, majd a király trónra emelése. Ezt játsszák itt el a katonák Jézussal. Jézus esetében az első mozzanat a tövis koszorú fejére helyezése. Íme a király. Ezt folytatja a bíbor palást. A bíbor szín a rómaiak világában az uralkodónak volt. A császár járt, meg az uralkodók jártak bíbor színű köntösbe. Máté evangéliumából tudjuk, hogy pálcát is adnak kezébe. Ez volt a bírói jogar. Íme az első felvonás, hogy csúfot és gúnyt őzzenek a zsidók királyából a katonák. A jelenet első része, aztán következik a király köszöntése. Áve, mondják latinul, azaz üdvözlégy zsidók királya. Majd arcul verik és leköbdösik. A harmadik mozzanat a trónra ültetés, amelyet a keresztre feszítéssel történt. A keresztet szánták Jézus Krisztus trónjának. Pilátus ismét kilép a törvényházból, és azt mondja újra, nem találok benne semmi bűnt. Most a második menet, a per második része, a kínzás után újra kilép a törvényházból az emberek elé, és megint bejelenti, hogy az ember, akit idehoztatok elém, ártatlan. Pilátus világossá akarja tenni, hogy ő, mint a római világbirodalom helytartója, mennyire nem veszi komolyan a Jézus, mint trónkövetelő ellen idehozott vádat. Kivezeti Jézust az emberek elé. Ő volt a Róma ellensége? Egy összevert, patakokban vérző, a feje vérzik, a háta vérzik, kigúnyolt, összemocskolt, bibor ruhába öltöztetett embert, mint egy bohócot odaállít a nép elé. Szerintetek Rómának ettől a férfitől kellene rettegnie? Megmutatja a zsidó előkelőknek és a népnek Krisztust. Ő lenne a lázadó király, ez a félholt ember, íme az ember. Mint hogyha azt üzenné vele, értitek, hogy a vádatok milyen nevetséges? Őt akarjátok általam megfeszítetni? Íme az ember. Megkorbácsoltan vérzik, a katonáink kigúnyolták, bőven megkapták a büntetést. Engedjük el! Erről szól a második fordulója Jézus perének, hogy talán majd így szánalmat kelthet a ott álló tömegbe Pilátus, és eléri náluk, hogy elengedjék ezt a Jézust. Íme a második kísérlet. Ha királynak is gondolta, vagy mondta magát, hát nézzetek rá, íme csak egy kiszolgáltatott ember. Pilátus próbálja menteni Jézust, most a zsidók irgalmára, együttérzésére appellál, de hiába ők újra feszítsd meget kiáltanak, és a perel is dőlt. Pilátus megérti, hogy nem marad más számára, mint az ítélet végrehajtása. De ezt nem akarja. Tudja, hogy vesztésre áll. Tulajdonképpen nincs szó tárgyalásról, perről, már csak az ítélet végrehajtását várják tőle, és most azt akarja, hogy a főpapokra és a csatlósaikra háríthassa Jézus kivégeztetését. Vegyétek át ti, és feszítsétek keresztre ti, ugyanis én, elhangzik harmadszor, nem találok benne semmi bűnt. Döbbenetes. Egy bíró, aki nem bíraként van jelent, hanem tanúként, ő tanúsítja, hogy Jézus ártatlan, és végül halálra fogja adni. Döbbenetes. A vádlók elszántan felelnek, nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát, azaz Jézust Isten káromlás vádjával fogják kivégezni. Pilátus, mikor meghallja ezt a különös érvet, megijed. Nem értjük pontosan, nem tudom pontosan, de János evangéliuma azt írja, hogy mikor végighallgatja a zsidó elit érvét, akik ebből a mese mögül, amit Pilátus szétfoszlat, hogy mint trónkövetelő, meg Róma ellensége, mikor ezt elosztja, hogyha világosan Pilátus, hogy ezért nem lehet halálra ítélni Jézus, jönnek egy új érvel, elmondják őszintén, a mi törvényeink szerint ez a Jézus Istenné tette magát. És miközben Pilátus egy pogány világból jön, miközben Pilátust a zsidó vallási kérdések nem különösebben érdeklik, azt írja János, Pilátus még jobban megrettent. Mi lesz ebből? Talán arról van szó, hogy ez a Pilátus egy többisten hitű, egy politeista, római világból, hitvilágból jött, és félt attól, hogy ez valóban valami természetfeletti, Istenféle, Isten fiú. Tanult ő az istenekről. Valamiféle leszármazása, olyan különös az egész kihallgatás. A feleségem éjszakai álma. Ahogyan jelen van ez az ember, az a tartás, hogy nem védi magát, hogy nem érvel, hogy nem keres kibúvót, az, ahogyan vádolják, az, ahogyan egy szó nélkül tűri azt, ahogyan ütik, verik és megalázzák. Lehet, hogy tényleg ez a Jézus valami Isten ember féle. Nem tudja, mit csináljon. Fél. Érti a jogi helyzetet, tudja, hogy Jézus ártatlan vonza, és Jézus személyisége segíteni is akar, a feleségének az álma is nyugtalanítja, de döntésképtelen, és aki döntésképtelen, azt végül ledöntik. És aki döntésképtelen, azt végül az események ledöntik. Pilátus az az ember, aki nem képes egyértelműen dönteni Jézus mellett. Különös ez, mert kiderül az egész történetből, hogy rokon szenves számára Jézus, hogy főtiszt viselő létére küzd az érdekében, komolyan dolgozik azon, hogy Jézus életét megmentse, pedig gyorsan is elítélhette volna. Millió dolga volt akkor egy helytartónak. Ő volt a politikai vezető, ő volt a katonai vezető, ő volt a legfőbb bíra. Millió ügye volt egy ilyen embernek. Mondhatta volna, hogy tudjuk le gyorsan ezt az ügyet. Mondhatta volna azt, hogy itt vagyok ebbe a tartományba, hát nem mindegy, hogy egy zsidó felkelővel kevesebb vagy több. Nem mondhatta volna? Dehogy nem. Valami megérinti Jézusban. Nem akarja az ügyét letudni. Nem akarja letudni gyorsan az ügyet. Majd, hogy nem kompromitálja magát Jézusért. Azonban a végén mégis kiszolgáltatja, hogy megfeszítsék. Pedig, mint bíró, háromszor mondta már ki a saját szájával, hogy az elítélt ártatlan. Vajon mi ennek az oka? Az, hogy Pilátusnak végül is belül semmi köze nem lett Jézushoz. Ez a találkozás úgy zajlott le a beszélgetéseik, amelyekben nagyon komoly és súlyos igazságok hangoztak el, hogy úgy értek véget, hogy lényegében Pilátus itt belül érintetlen maradt. Így pedig nem tudott Jézus mellett dönteni. Aki pedig huzamosabb ideig nem tud vagy akar Jézus mellett dönteni, végül elítéli magában őt. Tegnap hallottuk, Pilátus felett egy fontos kérdés, feltett egy fontos kérdést, mi az igazság, de a válasz már nem érdekli. Kiszalad a törvényházból, intézkedik, beszél, cselekszik. Megsejti, hogy Jézus különleges személy, harcol érte, de belül mégis érintetlen marad. Igazán itt bent semmi köze nincs Jézushoz. Onnan látjuk ezt, hogy a szavakon és a teátrális mozdulatokon túl semmit nem volt hajlandó kockáztatni Jézusért. Ameddig elbeszélgettek, jó volt hallgatni. Pilátus művelt férfi volt, több nyelven beszélt, jogász végzettsége volt, kitűnő katonai és politikai tapasztalatai voltak, magas körökbe forgott, Rómába volt bejáratos, a császári udvarba ritkán találkozott ilyen értelmes emberrel, mint Jézus. Jó volt ezzel a Jézussal együtt lenni és beszélgetni. Ilyen elítéltekkel nagyon ritkán találkozott, meg ilyen értelmes emberekkel is. De megmaradt hűvös távolinak, akinek az intellektuális közelségen túl, itt belül nincs találkozása Krisztussal. Persze mi már tudjuk, hogy Pilátus végül is gyáva, döntésképtelen és jellemtelen viselkedése is végső soron Isten tervét szolgálta. Hiszen Jézusnak meg kellett halnia nagypénteken azért, hogy mi élhessünk. és örök életünk lehessen. És ebbe közrejátszott Pilátusnak is a szerepe. Azonban az igehirdetés végén mégis el kell gondolkoznunk, hogy nincs-e bennünk ilyen hűvös, racionális, tartózkodó, semleges felé hajló attitűd, viszonyulás Jézus Krisztus felé. Nem fenyegete minket is az a veszély, hogy szívesen foglalkozunk az Úr Jézus gondolataival, valamiféle kapcsolatot tartogatunk is vele, hasonlóan Pilátushoz, de a kapcsolat vele ennél nem több. A több abból derül neki, hogy mit vállalunk érte. És mire lennénk készek érte, ha kellene. Pilátus hűvös, józan, racionális és egyszerre valóban jó szándékú, de Jézus felé semleges marad. Jaj, csak semleges ne marad Jézus felé. A jelenések könyvében azt mondja, hogy bár lennél forró, vagy lennél jéghideg, csak lágy meleg ne légy, mert azt kiköpöm a számból. Pedig Pilátusnak is megadja Jézus a lehetőséget, még neki is kínál utat a megtérést, lehetőségét. Itt a történetünk végén azt mondja Pilátusnak, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Korábban már beszél neki Jézus arról, hogy neki van országa, hogy az nem innen való. Hallotta Pilátus, hogy Jézust Isten fiának mondják. Tudja azt, hogy a zsidók királyának nevezi a nép. Pilátus, a te hatalmad is felülről adatott az én világomból. Pilátus, érted, hogy én valóban király vagyok? De a királyságám nem ebből a világból való? Hogy én Istentől vagyok? Valóban Isten fia vagyok? És van egy másik ország, ahonnan mindenki kapja a hatalmát? És ameddig az tart téged, addig vagy, és amikor nem, elveszíted a hatalmadat. Most úgy tűnik, hogy te vagy a bíró, és én a fogoly. Rajtad a mente és a bíráskodási köpeny, és én fogolyként, megkötözöttként állok előtted, de fordítva van. A valóság nem ez, Pilátus. Most így tűnik. Te állsz én előttem, és én lehetőséget adok arra, hogy megtérj. Hatalmat fölülről van. Istentől van. Jézus kopogtat Pilátus ajtaján, annyit minden értemárt, annyi mindent hallott, annyi igét kapott, hát ha most megnyílik előtte. Mert Pilátus minden látszat ellenére a valóság az, hogy én király vagyok, akinek van hatalma életet adni neked is. Bár elfogadnád, és Pilátus érzi, és billeg belül, de végül a székébe kapaszkodva elutasítja Jézus felkínált kegyelmét. Ez az igazi drámája. Vajon mi elfogadjuk-e a minket kereső Jézust? Vajon mi elfogadjuk-e? Minden úrvacsora lehetőség arra is, hogy egyszer végre komolyan kimondjam, gyere be hozzám az életembe Jézus, mert Jézusban hinni nem csupán azt jelenti, hogy sok mindent tudok róla, hogy nekem ő rokonszenves, hogy nagy erkölcsi példakép, hogy csodálom, hanem hogy életközösségben vagyok vele. Az egy más minőség, hogy sors közösséget vállalok vele, hogy napi kapcsolatba állunk egymással, őt így ismered? Úgy ismered, ahogyan énekeltük sokszor, és fogjuk ma is, hogy velem vándorol utamon Jézus, hogy életközösségbe vagyok. Befejezem azzal, hogy aki életközösséget vállal Jézussal itt a földi vándorlása alatt, vállalva őt azok előtt, akik esetleg gúnyolják, vagy más hátratételt is szenvednek ő miatta, az egyszer életközösséget fog nyerni vele a mennyei dicsőségben is. És akkor megvalósulhat velünk is az, amiért Jézus imádkozott csodálatos főpapi imájába, János 17-ben az ő atyához. És ezzel fejezem be. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, és lássák a dicsőségemet, amelyben engem részesítettél. Kívánom, hogy velünk ez így lehessen, így legyen. Ezért imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy te újra és újra jössz. Ezt a végtelen kegyelmet és csodát, hogy annak ellenére, akik vagyunk, és amilyenek tudunk lenni, te nem mondasz le rólunk. Olyan érthetetlen ez, hogy miért mondasz ránk igent, akkor is, amikor mi nemet mondunk rád. Hogy miért tartasz ki mellettünk, amikor mi Barabást választjuk. Amikor rossz utakon járunk. Amikor a türelmetlenségünk, a szeretetlenségünk, az indulatunk győz. Te miért nem mondod azt, hogy elég, és nem mondod, sőt, újra és újra azt üzened, hogy szeretnél egészen személyesen megérkezni hozzánk, hogy te szeretnél velünk vándorolni az úton. Bocsáss meg, hogyha mi ezt igazán nem szeretnénk. Bocsáss meg nekünk, hogyha az az igazság rólunk, hogy a szívünk olyan szemtelen, hűvös, tartózkodó tud lenni. Bocsáss meg nekünk, hogyha van intellektuális ismeretünk, van tudásunk, hogyha olyan okosan, semlegesen tudunk állást foglalni, de a szívünk nem dobban, mikor te szólsz és te kopogtatsz az ajtaján. Köszönjük, hogy te mégsem mondasz le rólunk. Köszönjük, hogy te akkor is azt mondod, hogy velünk szeretnél lenni, hogy te imád, amit elmondtál a te atyádnak, ott a főpapi imád alkalmával, az semmit nem változott, hogy akiket az atya neked adott, és akiket kiválasztottál, és nézhetünk magunkra így, azokkal te együtt akarsz lenni egyszer a te országodba. Ó, vajon mi vágyunk oda? Milyennek látod a szívemet, a szívünket ma? Mi az igazság? Te hogyan ismersz engem, minket, Urunk? Segíts, hogy ne bújjunk el a valóság elől. Hiszen estéről estére ezért szól az igéd, hogy nézzünk szembe azzal, ami van, akik vagyunk, ahol tartunk. Ne meneküljünk élethazugságokba és magyarázatokba. Könyörülj meg rajtunk, Jézus, mert ez senki, csak a te lelked tudja kimunkálni bennünk. Köszönjük, hogy hirdetteted a te csodálatos igédet, bemutatod magadat benne nekünk, annak, aki vagy, hogy megteríted újra meg újra az asztalodat, hogy ki is ábrázold előttünk, hogy mit tettél értünk, ott a kenyérben és a borban. Ki ábrázolod, hogy lássuk, hogy a szemünkön, a szívünkön, a fülünkön keresztül, az érzékeinken át is elérd a világunkat. Jaj, Urunk, könyörülj rajtunk, hogy a szívünk ne legyen ellenálló szív. Köszönjük, hogy ma is ezért jöttél, hogy ma is ezért szóltál, hogy ma is megüzented, hogy végtelenül, halálosan szeretsz minket, és ezen nem tud változtatni semmi. Légy áldott ezért, Krisztusunk, csodálatos királyunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, holnap folytatjuk nagyheti sorozatunkat, este 6 órára várjuk szeretettel a testvéreket ide a templomba. Még egy hirdetnivalónk van, vasárnap találtunk egy karperecet, keresi a gazdáját, a hivatalba át lehet majd venni, egy aranyozott karperecről van szó, azt hiszem, hogy itt a templom főbejárata mellett találták meg, és hozták be a hivatalba. Mondjuk esetleg tovább a testvéreknek, hogy a lelkész hivatalba átvehető tehát ez az ékszer. Záró énekünket keressük ki, ez a 771. számú ének, és énekeljük végig mind az 5 versével, velem vándorol utamon Jézus.